Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és hálaadó alkalmunk megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét a 118. zsoltárból. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, és tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez. Csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Vígadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozathoz, az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Isten tegye áldottá az ő igéinek meghallását, szívű befogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, válaszoljunk az ige szavára, és imádkozzunk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Áldunk és magasztalunk Istenünk a mai alkalomért. Azért, hogy a gyülekezet emlékezhet arra. Megsebesíteted bár, de te bekötözted. A hajlék tűzmartaléka lett, de a te segítségeddel újjáépülhetett. Hálát adunk azért, hogy 10 esztendeje ugyanitt megállhatott ez a gyülekezet, és áldást kért a templomra. Köszönjük, hogy azóta folyamatosan árasztod ránk kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük minden egyes testvér megtartott életét. Köszönjük a mi életünket is. Hálásak vagyunk azért, hogy nem mondtál el rólunk, és tart még a kegyelem ideje. Hálát adunk, hogy az Úr Jézusban megváltottál, és bennünket is folyamatosan építesz és újjáépítesz. Ezért áldunk, Urunk, a Zsoltáros szavaival. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad én lelkem az Urat. Amen.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, halljátok Istenek szent igéjét, melynek alapján az ő lelke segítségével ezen a délutánon üzenetét hirdetni szeretném nektek, úgy, amint írva található a már hallott 118. Zsoltárban, annak első versében így: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kedves testvérek, tegnap múlt 10 esztendeje annak, hogy azt az utat, amit most megtettem Gönctől Miskolcig, szintén meg kellett volna tenni. Akkor nem tehettem, hiszen talán emlékeztek rá, annak idején egy napra esett itt a templomban a hálaadó Isten tisztelet, és Göncön a Károlyi Gáspár múzeumnak a megnyitása. Ebéd után épp, hogy miniszterelnök és kísérete eltávozott, nekem még maradtak a vendégek, és akkor az abaúj esperes kimentését ti megértettétek. Így ezzel az érzéssel készültem, hogy 10 év után most megteszem azt az utat, amit akkor nem tehettem. És készülve az alkalomra, esperes urat kérdeztem, hiszen ő szolgál délelőtt, hogy legalább a textust egyeztessük, és ő mondta, hogy bejárjátok, mint bizonyára be is jártátok délelőtt a Biblia nagy tüzeit. És akkor úgy megnyugodtam, mert valahol a textus az megszületett akkor, amikor kinyitottam a meghívót. Nem tudom, feltűnt-e nektek, de engem sokkolt. A fénykép 1997. december 6-a, és a másik oldalon mellette. Nem alul a 2009-es kép, hanem az épp, hogy kialudt üszkös fák mellett. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Sokkolt a kettő együtt, bizonyára nem volt célzatos, sokkolt azért, mert akkor, azon a szörnyű reggelen, sok minden eszembe jutott nekem is, csak az nem, hogy jó az Úr. Én úgy szerettem róla tudomást, hogy egy kedves barátom Ausztriából jött haza, és engem volt a legegyszerűbb felhívni, mert azt hallotta Hegyes Halomnál a rádióba, hogy ég a templom. Akkor kapcsoltam be a televíziót, és ha visszaemlékeztek akkori érzéseitekre, abban sok minden benne volt, csak az az érzés nem, hogy jó az Úr. Ezért most így, 10 év után visszatekintve, mégis milyen boldog örömmel mondhatjuk a Zsoltárossal együtt ezt a bizonyságtételt. Azzal a Zsoltárossal, aki annyi és annyi fontos gondolatot fogalmazott meg, ott Isten színe előtt. Mennyi és mennyi fontos és életünket meghatározó igék vannak ott ebben a Zsoltárban. Gondoljatok csak arra, hányan indultak el ezekkel a szavakkal, talán ebből a templomból is, egy új életre egymás kezét fogva, hogy az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben, az esketés egyik klasszikus igéje. Vagy hányszor hallottuk a virágvasárnap ünneplése kapcsán, áldott, aki az Úr nevében jön. És a gondolatoknak ezt a gazdag tárházát keretbe foglalja ez a nagyon egyszerűnek tűnő mondat. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Erre a hálaadásra hívtatok. Sokkolóan azért, mert jó az Úr. Hadd fordítsam meg. Csak az Úr jó. És ebben a mai világban számomra ennek óriási jelentősége van. A mai világban, amit ha alaposan megnézünk, lassan ott tart, mint a deszka templom, lassan teljesen leégett. Keressük, hogyan, miként lehetne eltakarítani a romokat, kutatjuk az eltakarított romok helyén, hogy lehetne újat építeni, olyat, hogy az valóban jó legyen. Nem azért, mert én jónak mondom, nem azért, mert mások mondják annak, hanem úgy abszolút mértékkel. Mert építeni csak azt érdemes. És akkor azt mondja az Isten igéje, adjatok hálát, mert jó. Egyedül ő a jó. Az a jóság, ami a Biblia lapjain, ott van mindenben, ami szép, ami tiszta, ami megelégedettségre ad okot, ami erkölcsi értelemben jó, ami vidámságot okoz. Ott van egy szép énekben, ott van a jeruzsálemi templom faragott díszeibe, ott van a jó cselekedetben, ott van a fiatal lányok szép járásában, ott van annyi mindenben, de egyedül ő a jó. És ha keresed, számot vetve, romokkal és építési tervekkel, akkor emlékezz mindig a Zsoltár szavára. Azzal a bizalommal, ami ebből a Zsoltárból árad, rá, mint a jóság forrására, bizton számíthatsz. Ne hagyd, hogy azok, akik mindenkinél hangosabban beszélnek, vagy esetleg akaratod ellenére is, ők mégis úgy gondolják, akármilyen utakra kényszeríthetnek. Te bízz, mert neked is van miért hálát adni annak, aki jó. Nem ideig, óráig, nem pillanatnyi mérce szerint, hanem örökké. Hálaadásra hívtatok, hálát adni az Úrnak, mert jó, s mert a szeretete irántunk is tart. Ezt a szeretetet én úgy gondolom, a tetemvári gyülekezet egész közössége sokszor megtapasztalhatta, de talán a nemzedék életében a legnagyobb közös tapasztalás az mégis ez a templom. ma délelőtt a gönci gyülekezetbe a vakmisszió szolgált. Épp hogy vége lett az Isten tiszteletnek, én indultam ide Miskolcra, és még az ő szolgálatuknak a hatása alatt kavarogtak vagy tisztultak gondolataim, és újra eszembe jutott az, amit itt erről a szószékről néhány hete a lepromisszió alkalmán idéztem nektek, a legnagyobb tanító mesteremnek, számomra kedvenc versének néhány sorát, hogy csak a vak tudja, mekkora ajándék naponta nézni az új eget, csak az éhes tud örülni annak, ha eszik, meg a béna, ha megmozdul a lába. Furcsa, hogy a félesző világban mindenkinek minden természetes. Egy település számára természetessé válhat. Több évszázados műemléktemplom. Mert ott állt már akkor, amikor ükapám is született. Nektek megadatott, attól a jó Istentől, hogy számotokra ez a templom soha nem lesz természetes. Talán nem is emlékeztek rá, hogy esetleg melyik család hogyan kötődött az előzőhöz, hogy kinek milyen adományából épült. De az biztos, hogy ennek a mai nemzedéknek ez az új templom soha nem lesz természetes. Csak a vak tud igazán örülni annak, hogy fölkel a nap. És talán erőltetett a párhuzam templomának az a gyülekezet, amelyiknek az előző leégett. És ebben a közös tapasztalásban biztos a visszaemlékezésekben ott lesz majd annyi sok minden, apró részlet, nagyívű gondolat, de mindezek mögött én hiszem is, vallom, hogy mögötte az Isten szeretete van, amely örök. A szó, ami az ember számára felfoghatatlan, a szó, ami Isten létéhez kapcsolódik, ami kimondottan csak az ő tulajdonsága, az örök, a kezdet és vég nélkül való. 10 év után hálát adunk. És a meghívótok szerint nem a falakért, nem az impozáns példaértékű belsőért, hanem valami sokkal többért. Hálát adunk az Isten jóságáért, szeretetéért, ősi szövetséghez való hűségéért, amelynek nem volt kezdete, és nem lesz vége soha. Tudjátok, számomra az a sokkoló kép, és országunk, nemzetünk mai állapotával való párhuzam kapcsán pontosan ez jelent mára és holnapra és a jövendőre nem csak bátorságot, hanem teljes biztonságot is. Mert ezen lehet tájékozódni. Ebből lehet erőt meríteni. Itt meg lehet találni a helyes utat. Meg lehet találni a vitathatatlan és megdönthetetlen igazságot. Igen, benne, aki azt az örökkévaló szeretetet felmutatta, aki azt az örök szövetséget betöltötte, benne, aki azt mondta, hogy én vagyok az az út, én vagyok az az igazság. És aki az életet keresi, ezen az úton oda is jut. Legyen áldott az Isten, hogy ma mi így emlékezhetünk. Legyen áldott az Isten, talán nem botránkoztatlak meg benneteket, azért, hogy leégett. Mondom ezt azzal a gondolattal, ahogy Isten választott népe visszaemlékezett, mert emlékeznie kellett a pusztai vándorlásra. Hát azt mondta, Isten, emlékezzetek, hogyan hordozott benneteket 40 esztendeig a pusztába. Emlékezzetek, hogy megsanyargatott. Emlékezzetek, hogy próbára tett. És ennek egyetlen egy oka volt, hogy megtudja, mi van a szívedben. És így volt utána is, hiszen éppen a mai új szövetség ige szakaszban olvashattuk, a tengeren járó Jézus és a tanítványok esetét, hogy nem okultak a kenyerekből, és kemény maradt a szívük. Legyen áldott az Isten azért a próbáért, amit nektek adott, amelyből való kilábalásra ma emlékezhetünk. Legyen áldott az Isten minden egyes döntéséért, amikor megsanyargat, amikor próbára tesz, majd ezután is, hogy megtudja, mi van a szívünkben. Mert ezt azért teszi, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk, bűnbánattal borulunk le felséges színed előtt, életünknek minden egyes percéért, amikor nem háladásra nyílt az ajkunk, amikor szívünkben nem öröm és békesség, hanem döntéseid, annak értetlensége miatt lázadás és háborúság költözött. Így köszönjük azért, hogy te mégis minden helyzetünkben megkönnyörültél rajtunk, hogy próbáltál, hogy formáltad szívünket, és a te irgalmasságodból mégis, ha tékozló fiakként is, de hazatalálhattunk az atyai házhoz. Így áldunk ma a te jóságodért, amelyet saját életünkbe számba venni se tudjuk, mennyi jele és bizonysága van. De így áldunk ma jóságodért, mely hordozta ezt a gyülekezetet, és mindazokat, akik segítő szándékkal, aggódó gondolattal, hozzád való imádsággal fordultak feléjük a nyomorúság idején. És így áldunk, atyánk, azért a szeretetért, amely irányunkba megnyilvánul, amelynek nem volt kezdete, és tudjuk, nem lesz vége soha, mert az örök. Ebben bízva, őrizd meg a mi háladó gondolatainkat, őrizd meg a mi örvendező szívünket, és úgy formálj igazán népeddé, hogy járhassuk az utat, melyet nekünk adtál, amelyen előttünk jár, ami megváltunk, és legidősebb testvérként vezet hozzád az atyai házhoz. Így ezen az úton haladni, arra örömben másokat is hívogatni. Kérünk, te segíts, most és életünk minden napján. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.
Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezetünk énekkarának, illetve a Jókai Mór Református Általános Iskola néhány kisdiákjának az ünnepi műsorát.
Azt hittem, mint kisgyerek, fák csinálják a szelet. Ha felgerjednek a fák, fújnak, mint vad paripák. Szelet csapnak, nagy szelet, mert menniük nem lehet. S ha villám csapkod rajtuk, viharrá nő haragjuk. Rég tudom már, hogy a szél északon vagy délen kél. Vad, hideg az északi, dúlni jön, s pusztítani, iszonyú az ereje. A déli szél lágy, meleg, vele jön a kikelet, rügyfakadás, dal, virág, boldog, szép lesz a világ.
Azt hittem rég, a gonosz emberektől van a rossz. Gonoszkodnak, mert nekik a rosszaság jól esik. Rossz jó belőlük ered, mint a fákból a szelek. Tör, zúz, gyűlöl, acsarog, dúlnak a vérviharok, minden pusztul, bomlik, ég, recseg az emberiség. S ha égi szél közeleg, boldogok az emberek, tele lesznek tavasszal, irgalommal, vigasszal, nyílik szívük virága, s béke száll a világra. Isten lelke, égi szél, fújj át a világ szívén, szét ne zúzzam a holnap, vad szele a pokolnak.
Hozz virágot, meleget, hadd nyíljon a szeretet, s szívünk lombjai közt zengjenek az örömök.
Nézz fel az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillanat sörül a földön, ott van fűben, fában, állatok hámú szemében, emberek arcán. Ás le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lámnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
Jövőt adjál mi nekünk, Istenünk, e szószék alatt, és erőt, s hitet. Mi Istenünk, ó jövőt adj nekünk, bűnbánatot és megtisztult szívet.
Uram, a gyülekezetek, mint a megváltott seregek, a te örökségeid. Irányítod lépteiket, s ők követik ösvényedet, szent házadban dicsérnek. Őrizd azért templomunkat, te királyi hajlékodat, tekints szövetségedre. Szegény, nyomorult jöhessen, gyalázat ott ne illessen, minden tégedet dicsérjen. Sokasodjanak e házak, hova te híveid járnak, hol téged magasztalnak.
Istenem, mély szép és édes, amikor a jó testvérek élnek együtt megértésben, szeretetben, békességben, olyan, mintha drága kenet illatozná be a fejet, vagy mikor bő harmat leszáll, és felvirul től a táj, ahol honol egyetértés, ott élni mély gyönyörűség, hol jóság szeretet virul, csak oda küld áldást az Úr.
Benned bízom én, Úristen, szabadíts, és védj meg engem, oroszlánként szét ne tépjen ellenségem. Benned bízom én, Úristen, azért serkenj fel mellettem, és nagy igazságoddal bölcsen, ítélj meg, kérlek engem, ki a szíveknek vagy vizsgálója, bűnök, s titkok számtartója, te vagy minden népnek igaz bírója.
Őrizd meg, Istenem, a mi templomunkat, énekünk, imánk, kérünk, elfogad. Kegyelmes karral védjen és öleljen, igéjét szólva egy szülött fiad.
Köszönjük a gyermekek és az énekkar szolgálatát, és ezek után hadd kérjem föl a körünkben lévő gyülekezet volt lelkipásztorát, dr. Kádár Pétert, hogy tartsa meg visszaemlékezését a 10 évvel ezelőtti eseményekre.
Főtisztelt Püspök úr, főgondnok úr, kedves lelkipásztor testvérek, gondnok és presbiter atyafia, kedves pedagógus kollégák, miután kijöttem a beszédgyakorlatból, ezért leírtam a mondandómat, úgyhogy ha megengedik, felolvasom. Emlékezésemnek azt a címet adtam, a csoda természetrajza. 10 éve csodát éltünk át. Ez akkori közös megtapasztalásunk a gyülekezet közösségével, és azóta is személyes meggyőződésem. Életre szóló élményemmé lett. Nem feszül ellentmondás ebben a címben, van a csodának természetrajza, hiszen a csodát általában kiszámíthatatlan és természetfeletti eseményként éljük meg, és ahhoz vagyunk szokva, hogy csak azt tudjuk felfogni, leírni, rendszerbe foglalni, ami a természeti és fizikai valóságunk része. Márpedig az evangéliumban zajló történések, Jézus csodálatos gyógyításai, a halottak feltámasztása, s végül a kereszthalál utáni feltámadás és mennybe menetel, mind-mind olyan esemény, amelyet ugyan előre jelez a profécia, és amely törvények szerint, azaz törvényszerűen következik be, és amelyeknek megvan a mennyei logikájuk és rendjük, természetrajzuk van. Gondoljunk csak Jézus feltámadására, nemrég ünnepeltük a húsvétot, milyen szép rendben mennek végbe a dolgok, húsvét hajnalán, még akkor is, ha a hozzánk hasonló földhöz ragadt emberek felzaklatva, kétkedve, megrázkódtatásként élik meg a csodát. Jusson eszünkbe Jézus higgadtsága, amellyel helyre teszi a zavarodott Emmausi tanítványokat. Isten csodáinak a világa nem zilált, kusza viszonyokat teremt, hanem rendet. De nem az élettelenség, a mozdulatlanság és az egyformaság rendjét, hanem a kozmoszét, amely mozgásban, színgazdagon és állandóan változva őrzi meg mozgató erejét. Egy másfajta természetnek, ahogy az írás mondja, az isteni természetnek engedelmeskedik. Amire itt utal a Biblia, az a lélek ajándéka. Márpedig annak mi is részesei vagyunk, ha pedig lélekből merítünk, akkor természetes, hogy a csodának is részesei vagyunk. Még akkor is, ha mindez ajándék, és a földi logika, a fizikai törvények, a mennyiségi és anyagi világszemlélet alapján ez egyáltalán nem természetes. Még akkor is, ha mi elképzelésünk és akaratunk szerint nem programozható, nem előidézhető. Nekünk ettől váratlan, Istennek ettől természetes. Most ezen az évfordulós ünnepen pedig akkor és annyiban van értelme felidézni az egykor történteket, amennyiben azokkal is a csodára, a Krisztusban nekünk adott ajándékra mutatunk. Pontosabban, amellyel érzékeltetjük, hogy az általunk átélt történet túlmutat önmagán, mert Krisztusra mutat. Mennyei természete folytán másként nincs értelme és magyarázata a történetünknek. A gonosz gondolat halálba vezet. Ez az első törvénye a csodának. Az a start helyzetünk, hogy van sötétség, zűrzavar és gonoszság a földön. Az emberben, a fejekben, a lelkekben. Ezért mondja a Heidelbergi K.T. is, azt kell megismernem először Isten világából, vagyis az üdvösségből, hogy micsoda az én nagy bűnöm és nyomorúságom. Egy fiatalember akkor 26 évesen azt vette a fejébe, hogy égő jelét adja zavaros gondolatainak. Eltervezte, előkészítette, végrehajtotta. 1997. december 4-ének hajnalán fáklyaként lobogott a nemes, éppen a 60. évébe forduló száraz erdélyi fenyő. Mi a magunk tervei szerint akkoriban éppen arra gyűjtögettünk, hogy majd védő konzerváló bevonattal látjuk el a templomunk tetejét, hogy szépen ünnepeljük meg az épület 60. évfordulóját. A gonosz gondolat megelőzte a jót. Másfél óra leforgása alatt üszkös csonkokká hamvasztotta nemzedékek mesterségbeli tudását, büszkeségét, lelki otthonát. Ma is előttem van, amint akkori püspökünkkel, áldott emlékű Mészáros Istvánnal állunk az utcán, a csavarbolt előtt, s könnyeinket nyelve némán nézzük, amint a pokoli fáklya irdatlan ropogással vallatja a tetőt. Mint felbojdult lelkek nyöszörgése, jajgatott a fa, mintha megannyi sóhaj, panasz, keserűség, gyász, ami hajléka alatt 60 éven át hangot adott, most egyszerre szakadt volna ki belőle. A tűzoltók fecskendője a második órában alig tudta elnyomni a pusztulás iszonyú zaját. Aztán csend lett. Mire kivilágosodott, a bokáig érő víz csobogása hallott a léptekre, amint bementünk fölmérni a kárt. Meghalt egy templom, amely élt. Meghalt egy jelkép, amely sokak szívét melengette. És akkor úgy tűnt, talán soha föl nem támadhat többé. Isten akarata élet és békesség. A hajnali tragédia óráján emberek sokaságával járkáltunk föl alá a templom kő lépcsőjén. A szürgület, az álomból fölvert ijedelem és a gyász kábultsága alatt fogadtuk egymás köszöntését, együttérző, könnyező tekintetét. A legtöbbször csak egy néma készszorítást. Akivel csak találkoztam, egyek voltunk a bánatban. Elakadt a szavunk a soktól, mert az történt, amire soha nem gondoltunk volna. Egy ember, ha meghal, nagyon fáj. Mindazáltal fiatalt, időst, végtére is ismerősként ér a halál, mert halandók vagyunk. Na de egy templom. Ki gondolná, hogy meg kell halnia egyszer? És főleg kinek jutna eszébe megölni egy templomot? Pedig elődeink, akik építették, talán tisztában voltak a templomok halandóságával. A kiábrázolhatatlan Isten fából ácsolt háza a halandóságban osztozik építőivel, mint ahogy ő maga is osztozott velünk ebben, fia által. Akkor ezen a bódult hajnalon egy mondat fény lett föl a szürkeségből. Görömbei Pista barátunk mondta ki, így szólt ezt az egy mondatot, mondta, Péter, te templomépítő lelkész leszel. Azóta már tudom, hogy miért kellett ezt mondania. Üzenetet adott át. Ő volt az első mosolygó ember, a szomorúság, a tanástalanság és a kilátástalanság óráján. Ez az egy mondat rámutatott a Pirkadatra, pár méterre onnan, ahol most az ólomüveg ablak napkorongja, várja hajnalonként a napot, az égi test felköltét, hogy az igazi napra, Krisztusra virrasszon föl. Ebben a mondatban érkezett meg a remény, hitet és erőt adó jövő. Itt kezdődött el az építkezés, ami utána 6 hónapos várakozással, tervezéssel, bontással és romeltakarítással 17 hónap alatt célhoz ért. A csoda természeti törvénye megint működött. Még a tragédia hajnalán megszólalt az evangélium, mi módon szabadít meg Isten az én bűnömből és nyomorúságomból. Küldetésünk a hálaadás. A reménysugárzó bátorítás után egymást érték a meglepetéseink, a csoda apró részletei, a mindennapos fordulatok. Még reggel volt egy kármentőnk, Cél Gyuri barátunk, aki fémes anyagszakértőként szinte percek alatt megszervezte a harangmentést. Még aznap bejelentkezett egy építész, Simon Gábor, aki felajánlotta, hogy ingyenesen levezényli az építés lebonyolítását. Benne volt ebben gyülekezeti tagunk Bianchi Pista keze is, aki építési vállalkozóként ismerte a katolikus szakembert. Később megérkezett Puskás Péter, a vezető tervező is munkatársaival. Még aznap elindult az adakozás. Az esti bibliaórán nagyon sokan voltunk, tele volt az imaterem. Ézsaiásból volt az ige, a gonoszok pusztító tüzéről, az Isten ítéletéről és kegyelméről. Este Kartal Ernő atya csengetett a parókián, áthozta a persejpénzüket, még akkor hajnalban a rórátén imádkoztak, és gyűjtöttek nekünk a minoriták. A vasárnap esti istentiszteletre a Debrecen nagy templomi gyülekezet küldte el adományát Bölcskei püspök úr és Vad Zsigmond lelkipásztor révén. Bár nem említette azóta, de gyanítom, hogy az akcióban benne lehetett az ottani ifjúsági lelkész Fehér Norbert is, aki felesége révén kötődött a miskolci térséghez. Talán már másnap összegyűltünk Nagy László presbiter testvérünk irodájában az OTP emeletén, ahol megalapítottuk a Miskolci Műemlék Deszkatemplomért alapítványt, az első titkára Partizerné Klárika volt. Aztán pedig Pintér Zoltán testvérünk vette át ezt a nemes ám munkás feladatot. Gyülekezeti tagunk Gál Zoltán, a Hungária biztosító akkori miskolci igazgatója jelezte, hogy igyekszik mindent megtenni a méltányos ügyintézésért. Másik tagunk Olajos Csaba az építész hatóságtól ajánlotta segítségét. Mindeközben a parókia átalakult főhadiszállássá. Tucatjával érkeztek a levelek, telefaxok, folyamatosan szólt a telefon, és akkor 11 éves Gergő fiunk meg is kérdezte tőlem és a feleségemtől, hogy apa, anya, mikor lesz már vége ennek. Akkori főgondnokunk Szilágyi Levente Nagy vállalat vezetői rutinnal szervezte meg a tervezői megbeszéléseket minden kedden délelőtre. Hajszál pontosan mindig ott volt. Hétről hétre gyűltek a gondolatok, a rajzok, kerültek elő sorra az egykori tervrészletek, a megmaradt épp faragvány minták. Barta Kálmán presbiterünk vezetésével kiállítottuk, majd emléktárgyként bocsátottuk közre a maradék faanyagból készített virágkarókat, zsindelydarabokat. Körleveleket küldtünk hazai és külföldi testvéreinknek, gyülekezeteknek, egyházi segélyszervezeteknek. El is indult az adakozás az egyház megye és az egyház kerület közösségében is. Képeslapot nyomtattunk Imre Lajos református grafikus rajzából. Beindult a gépezet, gyűltek az adományok. A gyülekezet férfi tagjaival végeztük a belső romeltakarítást, az asszonyok az épületcsonk környezetében tüsténkedtek. Nem feledem, hogy sokáig, mint egy szentély torzója foglalta el a belső tér fókuszpontját, a kereszt alakúvá csavarodott drótos üszökdarab, ami a szószékből megmaradt. Előkerült továbbá egy régi terítő a leégett úrasztalából, kedves Molnár Pali testvérem biztosan emlékszik rá, mint akkori gondnok, amely csak félig égett meg. Ez maradt belőle egyedüli reményem, ó Isten. Még a leégés napján Mester Sándor gondnokunk behozta a papi öltözőből csodával határos módon megmaradt palástjainkat, csak a füstszag járta át őket, még be sem szennyeződtek. A mából visszanézve az a másfél év, mintha egy hét alatt telt volna el. Pedig hosszú és olykor keserves hónapok voltak azok. Nem egyszer láttuk úgy, hogy na, itt most megáll a tudomány, nincs tovább. Aztán a kellő pillanatban mindig érkezett az az adomány, amire akkor éppen szükségünk volt. Nem több és nem kevesebb, éppen annyi. A legutolsó nagyobb támogatást a műemléki hatóságtól és a minisztériumtól vártuk. Az egyik ilyen út alkalmával, hadd meséljem el ezt a kis műhelytitkot, Szilágyi Levente főgondnokunkkal hazafele jövet, azon tanakodtunk, mi lenne, ha alapítanánk egy iskolát. Itt van ez a közösség, amelyik megmozdult, összefogott, nem kéne szétszéledni, hagyni. Aztán a többszöri instanciázás után Isépi Tamás, miskolci kötődésű államtitkár járt közben az ügyben, és a befejezéshez éppen meg is érkezett az összeg. Szólnom kell még a templom belső elrendezéséről, arról, hogy a biztonsági rendszer működését, az új telepítést, beszerzést Matós János testvérünk szervezte meg. Az elrendezés vitájáról is szólnom kell. Ebben Jancsó Laci presbiterünk volt a legkövetkezetesebb, hogy maradjon minden úgy, ahogy volt. Építész barátaink élükön Rudolf Mihály belsőépítéssel viszont szerették volna az eredeti 38-as középpontos elrendezést helyreállítani. A máskülönben kemény és kérlelhetetlennek ismert híres építész Makovec Imre, alapítványunk fővédnöke, a vita tetőfokán, amikor feloldhatatlannak látszott a két nézet ellentéte, azt mondta, ez egy megbántott, megsebzett közösség. Ne legyünk türelmetlenek, hagyjuk, hogy megérlelődjön bennük a jó döntés. És úgy is lett. A gondokon rágódva valamelyik álmatlan éjszaka hajnalán előjött bennem az Ézsaiási ige, ne a múltakon tűnődjetek, íme én újat cselekszem. Amire a győzködés nem volt elég, ahhoz a csendes sugallat gyújtotta meg a meggyőződés világosságát. Föltettem magamban a kérdést, miért ne lehetne a régi egyszerre új is, ha az több, ha nagyobb gyülekezetet képes befogadni az újonnan elrendezett templom. És ehhez társult az építészek fölfedezése, a toronyban kialakított szamárhátív, itt fölöttünk velem szemben, amely arra utalt, az eredeti tervező Szeghalmi Bálint valamit akart azzal a toronnyal, később az egykori építők viszont letakarták a héjazattal. Meg is született a megoldás, még egy kis karzatot alakítsunk ki a szószékkel szemben, ott a toronyíve alatt. Tudom, azóta is milyen közkedvelt hely, különösen gyerekes családoknak. Magunk is kipróbáltuk néhányszor már azóta vendégként. Elfogadtuk a belső építész javaslatára a legénykart is. Így az átalakításokkal 450 férőhelyet lehetett kialakítani a korábbi 300 helyet. Nagy nehezen azt is elfogadták az építészek, hogy a szószék koronájába a főnix madár kerüljön, egyházunk címerének Krisztus jelképe, egyben templomunk sorsának is kiábrázolója. A mitológiai madár lángra lobbantja fészkét, de a lángokban újjá születik. A keresztény szimbolika a feltámadásra és a megújulásra, a reformációra alkalmazta ezt az ősi pogány jelképet. Az építés ideje alatt az egyházkerületi székházban tartottuk istentiszteleteinket. Emlékszem, milyen forró, emelkedett hangulatú órákat töltöttünk abban a dísztelen helyiségben. Az első vasárnap délelőttön is Ézsaiási ige vezetett az advent reménységével, az Úr pásztorolja népét, karjára veszi a bárányokat, úgy vezeti nyáját. Hétről hétre nagyobb közösségé gyarapodott a gyülekezetünk. Egy idő után pótszékeket kellett bevinni a terembe. Végül Nagy László testvérünk javaslatára bevezettük a 10 órás előtti reggeli istentiszteletet, ami már korábban is szokásban volt, Benke Győr lelkipásztor idejében a sátoros ünnepeken, és azt megelőzően Szilágyi István nagytiszteltű úr idején is. A duplázással áldott emlékű gondnokunk Sárközi Józsi bácsi óhaja is teljesült. 99. áprilisára elkészült a megújult templom. Az átadáshoz a kivitelező közlakép is mindent megtett. Számtalan nehézséget kellett áthidalni az építésben. Például a jókora főtartó szelemeneket az orosz vasúti szállítók ketté vágták, hogy fölférjen a vagonra. Mit volt mit tenni? A tervező kovácsolt vassal fogták össze, ami egyúttal díszítő elemmel is, elemmé is vált, itt láthatók ezek az abroncsok fönt a gerendákon. Ám ez nem volt az eredeti tervben. A faanyagok is üzenetet hoztak. A tetőanyagához felerészt ajándékba kaptuk a faanyagot a felvidéki, szepességi szlovák katolikus püspök erdejéből. A zsindejt erdélyi fenyőből készítették. Ugyancsak háromszékből, alsó Csernátomból jöttek a fafaragók. A délvidékről Szent László lebombázott templomának ajtaját mentették át nekünk atyafiak. Ebből készült az urasztala fedlapja. Kárpátaljáról faanyagot a persejekhez, valamint egy a háború óta rejtegetett, megfakult nemzeti zászlót hoztak el jószolgálati küldötteink Szabó Dániel és Jancsó László. A felszentelés előtti első temetésen egyik leghűségesebb presbiterünk, Szűcs Zoli bátyánk feleségétől vettünk búcsút. Különös teher és ajándék lehetett neki egyszerre, a felépült templom íves ravatalozójából kikísérni hitvesét utolsó földi útjára. A 10 évvel ezelőtti május 2-án 3-szor tartottunk istentiszteletet. Reggel 9-kor saját magunknak a gyülekezetnek. Délután 2-kor a városnak és az egyházmegyének, 5 órakor pedig az országnak és a Kárpát-medence közösségének. Emlékszem, akkor fordult elő velem, hogy az ünnepi istentiszteletek szervezésétől nem maradt időm a szolgálatra készülni. A virasztva töltött éjszaka után a gyülekezeti teremben forogtak a gondolataim, vajon mit fogok mondani a közösségünknek, és megadatott. Épüljetek föl lelkiházzá. Reggel csendességben magunk között ünnepeltünk először. Aztán jött a nagyobb közösség, felejthetetlen pillanatok, amelyekben osztoztunk reformátusok és katolikusok, magyarok és más nemzetbéliek. 7 püspök köszöntötte a gyülekezetet. Az ünnepi alkalomra megtisztelt bennünket Orbán Viktor miniszterelnök úr és felesége, valamint Kobol Tamás polgármester úr párjával együtt. Látogatásuk emlékét székely rovásírással rögzítettük a legénykar keresztgerendáján Sólyomferi barátom javaslatára. Oda véstük föl a felszentelési igéket is. A fiataloknak ajánlom a rejtjeles írás megfejtését házi feladatként. Velünk volt a korábbi lelkészeink Benke György, Szilágyi István, valamint testvérgyülekezetünk, testvéreink Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Hollandiából, Németországból, Svájcból és a tengeren túlról. A felszentelése képes füzetet és emlékkötetet jelentettünk meg a megyei levéltár segítségével. A szervezésben Kovács Gábor és csapata jeleskedett a biztosítással. Egyúttal elindítottuk a gyűjtést az új orgona megépítésére, amelyet Albert Miklós győri mester a következő évben el is készített. Örülök, hogy azóta is szól Varga László tanár úr és tanítványai közreműködésével. Kérésünkre úgy építette meg, hogy a sípsorok között maradjon látható a templom szép keleti ablaka, Kovács Keve János alkotása. A 24 regiszteres mechanikus tuskaládás szerkezet kiválóan alkalmas istentiszteleti szolgálatra és hangversenyekre. A felszentelésén Karaszon Dezső orgonát és Fekete Károly prédikált. Egy összefoglalásból mindig kimarad valami. Kimaradnak nevek, adalékok, események. Ám a csoda Morzsákban is csoda marad. Így 10 év távolából a fakuló emlékek homályosságán átnézve mégis őrzi a fényt. Azt az első sugarat, amely beragyogott reggel az újjáépült templom ablakán át, az örök csodát, a feltámadt Krisztust hirdetve. Ami pedig nem maradhat ki sem ebből az összefoglalóból, sem pedig az életünkből, az valóban a hálaadás. Milyen hálával tartozom én neki szabadításáért. Mert ahogyan templomunkat újjáépítette, úgy építi föl a romokból személyes életünket, de országunkat és nemzetünket is. Az övéi vagyunk, ez a csoda titka, értelme és áldása. És hogyha ezt átélhetjük, elmondhatjuk, érdemes volt élnünk, és érdemes készülnünk az életre, arra a nagybetűsre, az örökre. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam, és hogy együtt emlékezhettünk. És az ünnepi alkalomból szeretnénk egy kis szerény ajándékot átadni. Kérem a segítséget ebben. Calvin születésének az 500. évfordulójára, a gyülekezet temploma újjáépítésének a 10. évfordulójára. Ezt szeretnénk akkor nagy tisztelt úrnak átadni. És mindeközben hadd kérjem az elnézést azoktól, akiket nem említettem név szerint, de úgy is tudják, hogy benne vannak ebben a történetben, és nagyon hosszú lenne még felsorolni mindazoknak a nevét, akik akkor és azóta is helyt álltak az új templomért.
Köszönjük szépen dr. Kádár Péternek, a gyülekezet egykori lelkipásztorának a visszaemlékezését és élettel teljes, hiteles szavait. Szeretném megkérni mindezeknek utána a mi gyülekezetünk tiszteletbeli presbiterét, aki akkor is és azóta is nagyon sok szállal és vigyázó tekintetével kötődik a mi egyházközségünkhöz. Kérem Dészabó Dániel bácsit, jöjjön ki és szóljon a gyülekezethez.
Főtiszteletű püspök úr, nagytiszteletű lelkipásztor testvérem, lelkipásztor testvéreink, igen tisztelt főgondnok úr, gondnok, presbiter testvérek és egész szeretett gyülekezet, hallva püspök úrnak az ígében átadott mennyei üzenetét, és azt, ahogyan Isten lehetetlen helyzetekben sajátosan mégis az örökké való jóvoltára és kegyelmére hívja fel a figyelmünket, és most hallva azt a nagyon felelős és szép pontosított beszámolót, amit kedves Kádár Péter testvérem adott át nékünk, az volt a gondolatom, érzésem, hogy talán legjobb volna csendben maradni most mindnyájunknak egy kicsit, és az az íge jött elém, amit Jézus egy alkalommal, és neki sok ilyen alkalma volt akkor a templomról, a templommal kapcsolatban szólni a körülötte lévőkkel, olykor nagyon ellenségesen körülötte állók felé, így fogalmazott egyszer Jézus. Nagyobb van itt a templomnál. Önmagára kívánt mutatni, nem tudták követni nyilván akkor az ő kijelentését, ahogyan azt sem érthették, hogy lerombolom a templomot, és 3 nap múlva fölépítem azt. Nem értették, hogy abban a gondolatkörben, abban a mennyei látáskörben, amelyikben Isten népe, az ember teremtett csodája, a gyülekezet, az úrháza, az úr sátora, és aztán ebben mind valahol a dolgok csúcsán maga az Úr Jézus élete, mind-mind összefügg egymással, és egy nagy mennyei üzenetet hordoz az ő áldozatáról és föltámadásáról. Bizonyára nem csak én vagyok itt így, aki érzem, hogy nagyobb van itt most még ennél a gyönyörű, újjáépített templomnál, és ennél a rendkívüli, tiszteletre méltó, egyszemélyes, és mégis sokszemélyes, és közösségi erőfeszítésnél, és megáldott munkánál, ezekben, ezeken keresztül ő van itt közöttünk, aki nem szűnik meg az élő templomot építeni, nem szűnik meg gyógyítani, és nem szűnik meg az ő kegyelméből értékeket őrizni, helyreállítani, és megerősíteni az ő népe között. Ahogyan testvéreim hallhatták is, ez a megbecsülés a gyülekezet részéről korábban indult, amikor kedves Péter testvéremmel még az iskolának a gondolatát forgattuk együtt a szívünkben, illetve amikor együtt álltunk, később aztán felidézve hallhattuk ezt is az akkori időkből, könnyezve itt az égek, az eget nézve a beszakadt tetőn keresztül már, és csak néztünk és gondoltunk arra, hogy Uram, hogyan tovább. Magamfajta időskorú ember sok romot látott élete folytán. Láttam a háború bombázásainak a nyomait, láttam Budapestnek a romjait, és láttam az NDK-ban meghagyott olykor saját maguk számára is szinte, hát emlékeztetőül meghagyott egy-egy templomromot, Mária templomromot, melyik nem is lebombázva lett, hanem a nagy hőség miatt a bombázások közepette belülről robbant fel, mert valamiféle erős raktározások voltak benne. És mind más romokat a mi világunkban. Mi egy romboló világ vagyunk egyébként. Az ember egy pusztító, romboló Isten nélkül. Ez a sátáni karakter tör föl bennünk ismételten. És meg is állapítja az Úr, hogy a nemzetek a tűznek építenek, mert tudja Isten szent lelke, hogy ismételten rátör a mi közösségünkre, az emberi világra az, hogy elpusztítani. Nem nagyon szoktuk számon tartani, de jó, ha emlékezünk rá, Johannes Rauch, a német köztársaságnak a korábbi elnöke, mondotta, írta meg, mi is kinyomtattuk ezt a református egyházunk részéről, hogy a második világháború befejezése óta többen haltak meg ezen a földön hadicselekmények folytán, mint a két világháborúban együttvéve. Megdöbbentő a szám, mi viszonylag egy hidegháborús 50 évet éltünk meg, a világnak más részei, főképpen Ázsia, Afrika, Dél-Amerika forró háborúban élt ezek alatt, az évtizedek alatt. Sok felé valóban romokat hagyott ez a mögöttünk lévő fél évszázad is, és nem kímélte az egyházi világnak az épületeit, Isten házának az épületeit. Félelmetes volt a kínai templomrombolás tudatos akciója birodalmi szinten, félelmetes volt az orosz világ templomainak a lerombolása, talán ez a szám sem föltétlen ismerős, 54 ezer ortodox, mondjuk így parókiát dúltak széllyel, és minden hét ortodox templomból a Szovjetunió területén hatot leromboltak, vagy más célra használtak föl. Az ördögnek a topzódása volt benne ebben az egész magatartásban, Istennel szemben, Isten népével, Isten szolgájának, munkájának, Isten gyülekezetének szent helyeit rombolta nagy politikai szinten, nagy birodalmi szinten ez az egész mögöttünk lévő. Saját emberöltünk, mondjuk így az idősebbek jó, hát elmúlt század lassan. És mind ezek között, még hogyha tovább végig megyünk, akkor még az is fáj, amit még a pogány világ is tett, ugyanígy az ember mindig romboló volt, ahogy botorkáltam Efézus romjai között, amit Isten arra ítélt, valószínű a Diána templomot, hogy annak az volt a sorsa, de az ember mégis érzi, hogy Istenem, ezt a oszlopfőt valaki egy életen keresztül faragta, én most csak úgy rálépek erre, hogy a korintusi templomok romjai között, vagy akár az athéni Akropolis alatt között, amit épp egy olasz tábornok lövetett céllyel az egyébként tökéletesen megmaradt épületében, az ember rombolni nagyon szeret, és nagyon tud. És ennek az egész történetnek is egy megjelenése volt ez az ember szívéből, és milyen óriási dolog, hogy Isten mégis nem áll meg a mi rombolásainknak a nagy halmazán, romhalmazán, hanem egyrészt a romok alatt minket magunkat keres, a saját rombolásaink alatt minket magunkat keres és szólít. Az első nagy kapcsolatrombolás után, amit Ádám Éva részéről történt, Isten járt az esti hűvösben, és kiáltotta, hol vagy, hol vagy. És attól kezdve mind a romboló birodalmakat, a romboló világokat, a romboló magatartások cselekvői után is utána megy az Úr, és járja az orosz mezőket, és járja a kínaiakat, és járja a koreaiakat, ahol 3 év alatt, mi idősebbek még emlékszünk a koreai háborúra, 5 millió embert öltek meg az északiak részéről, rájuk szabadítva, mind az akkori Isten népére ezt a szörnyű pusztítást, és járja, és újra kezd valamit tenni. Isten mindig talál valakiket, Nehémiásokat, Esdrásokat, egész nemzedékeket hív elő az Úr. Kedves Benke György, emlegetett lelki pásztortestvérünk mondta, az Úr tudta, hogy én ezt az újjáépítést nem tudnám megtenni, engem megmentett ettől, a túlterheléstől. Isten ezt olyan életre bízta, mint Kádár Péternek adott tehetsége, kapcsolatrendszere, szervezőkészsége. Őszintén mondom, én sem ismertem abban az időben sem senkit, aki ezt a munkát így el tudta volna indítani és végezni. Bizonyára az Úr fogta a kezét, és vezette őket, és adott ebben imádkozó közösséget, mindnyájatokat ő köré, és ezen túlmenően is a gyülekezet határait meghaladóan. Ez az, amit mi valóban tenni tudunk, hogy romokat hozunk létre. Nem ismerek több rombolásról szólni, mert az időből kifogynánk, de nem nagyon van időnk odafigyelni, és a médiáink nem is ezzel foglalkoznak, a média nem ezzel foglalkozik. Szudánban az elmúlt években 2 millió keresztényt öltek meg, 7 milliót hajléktalanná tettek. $10 lehet kapni egy szudáni keresztény gyermeket, az arab világban rabszolgának vásárolják őket. A Christian Amnesty International 140 ezer gyermeket vásárolt már ki az arab világnak a kezéből. Szörnyűek vagyunk, félelmetesek vagyunk, és mégis hallhattuk, hogy jó az Úr, adta az ő igéjét, adta az ő nagy tervét, adta az ő evangéliumát, és adta az ő népét, gyülekezetét, hogy birkózzon ezzel a szembejövő szörnyű, félelmetes hullámveréssel, amelyik őt is, amelyik az ő munkáját, az ő igéjét, és amelyik bennünket is megtámad, és mi is félelmetesekké tudunk adott esetben válni. Ennek talán nagyon félelmetes emlékkép az, amikor Jeremiás igéiből olvassuk. Ne mondjátok azt, hogy hékáljáve, az úrtemploma ez. Nem lesz ez a megoldás, szívetekben kell dolgokban megváltozni. És az Úr hiszem, hogy most, amikor már nem is mondja mi népünk, hogy hékáljáve, hogy az Úr temploma, amikor olyan nagyon felejtjük a dolgokat, a megtartatásnak, a megmaradásnak, a szabadításnak a nagy tényeit, Istenem, könnyen szoktunk Izraelről szólni, így vagy úgy, de azért 4000 éve emlékeznek minden évben a jeruzsálemi, az Egyiptomból való szabadulásra. ami mi is összehívnánk a népünket, hogy itt 20 évvel ezelőtt valami nagy szabadulást kaptunk, talán mint unott történetet nem is mennénk el már megünnepelni. Egy birodalomból való szabadulásnak az emlékét. Isten akarja, hogy érezzük és lássuk, nagyobb van itt a templomnál. Akarja, hogy a mi népünk szívébe újból felgerjedjön annak a gondolata, vágya, igei látása, hogy az Úr meg akarja építeni gyülekezeteinken keresztül. Nincs is más út, nem is akar az Úr más utat járni. Újból ennek a népnek a templomi világát, a háladó világát, a magasztaló világát, a munkába indulókor Isten segítségét kérő világát, az áldásért könyörgő világát, a magát megalázó világot, és az Isten igéjének igazat adó világot. Nagyobb van itt az összes templomunknál. Jézus van itt, Isten jár 1000 év óta, és ki tudja már mióta mi népünk között. És Isten őrizzen meg, hogy ne vegyük észre a csodákat és a csodák természetrajzát, ahogyan azok minden vasárnap és minden reggel kinyitott bibliákból sugároznak felénk. Az Úr áldja meg az életünket, és hogyha a romok is üzennek, akkor, ha már Jeremiásra utaltam, ha utaljak egy csodálatos írói feldolgozásra is, Franz Werfel írta meg, a halljátok az ígédben, Jeremiás a romok között bolyong, fedi össze a darabokat, a darab cserepeket, és valahol kirajzolódik ott. Az Úr neve, az Úr hűségére való utalás is kirajzolódik, és a romok között újból igaz az Úr beszéde is, és a reménység is, amit támaszt a prófétának a szívébe. Ti átéltétek mindezeket lelkipásztorral, egyházi elöljárókkal, gyülekezet kicsi nagy tagjával, segítők sokaságával, egész nagy mozgástéren belül megmozgatott, egészen nagy az ország különböző szféráig megmozdult közösségeknek a mozdulásával. Adja az Úr, hogy most ennek az emlékével, megtapasztalásával elköteleződjünk, és azt mondjuk, hogy Uram, ahogy így megépítetted ezt, építsd meg a mi népünknek is annyi romossá vált közösségét, látását, magatartásformánkat, amelyekben még a közénk keveredettek is nem csak leromlanak, de még mi is hozzájuk romlunk. Ó, Uram, építsd meg a te templomodat, ami magyar nemzetünknek a szívében, és legyen ez a nagy bizonyság, sugárzó bizonyságtétel, erősség, szíveket elérő, megmelegítő és sokakat összekapcsoló Istentől való ajándék, ahogyan ajándék most, ami sokféle, sok irányból érkezett, sok közös utat megtett, testvéri összekapcsolódásunk, nehéz, küzdelmes, romos, mégis újjáépülő világok után, és Istenben újjáépülő és megfrissülő testvéri kapcsolatokban. Legyen érte áldott az ő neve, nagyobb van itt a templomnál.
Köszönjük szépen Dani bácsinak a buzdító, világító szavait. 10 évvel ezelőtt a templomunkban, ahogy már utalás történt, sok mindenki dolgozott, munkálkodott, és jelen van közöttünk a kivitelező részéről Szalai Antal és kedves felesége Szalai Antalné, akik hoztak valamit, és kérem, hogy jöjjenek ide.
Tisztelt püspök úr, tisztelt tisztelendők, tisztelt gyülekezet! Jó visszaemlékezni, hogy mi részt vehettünk ebbe a csodába, és tudásunkkal, szeretetünkkel és akaratunkkal újjáépítettük ezt a templomot. Köszönjük szépen, és szeretnénk átadni 10 évvel ezelőtt, amikor leégett a templom, akkor mi is jelen voltunk, és elszörnyedtünk, hogy ilyen pusztítás ment végbe itt ebbe a szeretett templomba, és amit lehetett, mi is mentettük, hogy az újjáépítéskor fel tudjuk használni azokat a díszeket, amik a templomot szebbé és szépé tették. Úgyhogy fogadják szeretettel, 10 évig őriztük ezt a csúcsdíszt, és szeretnénk átadni ezt a gyülekezetnek.
Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a gyülekezet nevében, és megígérem, hogy méltó helyen el fogjuk helyezni. Köszönjük szépen az akkori és a mostani jelenlétet is. 10 esztendővel ezelőtt az akkori miniszterelnök beszédet mondott a felszentelési ünnepségen. Erre az ünnepségre is meghívtuk, sajnos nem tudott eljönni, azonban egy levelet küldött, amit kért, hogy olvassak föl az ünneplő gyülekezet számára. Nagy tiszteletű úr, kedves ünneplő gyülekezet! Még élénken emlékszem arra a csodával határos újjáépítésre, melyet éppen 10 évvel ezelőtt ünnepeltünk Miskolc Szemed gyönyörködtető templomában. Amit gonosz indulat elpusztított, azt a nemes indulat helyrehozta. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy feleségemmel ott lehettem az ünnepi Isten tiszteleten. Akkor Göncről érkeztünk, ahol a magyar Bibliának és a vele kapcsolatos kiállításnak örültünk. Ez a két esemény összekapcsolódott, és ez ma sincs másként. Reménytelen helyzetből felállni, újat kezdeni, az üszkös romok helyére visszavarázsolni az eredeti szépséget. Ilyen dolgokat csak azok tudnak véghez vinni, akik kezében az újjáépítés eszközei mellett ott van a reményt és erőt adó ige. Ma újra olyan helyzetben van országunk, hogy megint reményt adó, erős emberekre van szüksége. De reményt csak azt tud adni, aki maga is reménységet hordoz. Nagy bajban sokszor mutatták már meg a magyar reformátusok, hogy ők reményteli emberek. És ebből a reményből szívesen adnak másoknak is. Abban bízunk, hogy önök mellett még sokan vannak, akiknek lesz ereje újat kezdeni, újraépíteni, helyreállítani. Kívánom, hogy mai ünnepségük is egy újabb erőforrás legyen az országunkat, nemzetünket átfogó újjáépítéshez. Budapest 2009. május 3. szívélyes üdvözlettel Orbán Viktor. A köszöntések záró akkordjaként hallgassuk meg egy verset Kovács János testvérünk tolmácsolásában.
Nagy tiszteletű püspök úr, tisztelt vendégek és kedves gyülekezet! Kovács János vagyok, a gyülekezet tiszteletbeli presbitere. Itt voltunk, sajnos, hogy úgy történt, ami történt. Az itteni gyülekezeti tagok, a testvérek tanítottak, beszéltek rá, unszoltak, írjak verseket akarat templommal kapcsolatban. Az egyik legszeretettebb versemet szeretnék elmondani, amikor kollégám. Színe a szeretet. A szeretet a világ megváltója. Ez fedi a bűnt, az árvát ezóvja. Ez át kenyeret a koldús kezébe. Az elhagyottnak ez a menedéke. Csak egy szentség van a világ felett. Örök életig való a szeretet. Lehet nagy úr, hogy akar a királyok, hogy irigyelik nagy, roppant gazdagságod, de ha árván, szeretet nélkül éltél, szegényebb vagy az útszéli szegénynél. Csak egy szentség van a világ felett, örök éltig való a szeretet. Tanuljunk meg igazán szeretni, egymást megbecsülni és boldoggá tenni, bűn nélkül élni, csak Istenben bízva, örök példa előttünk ő egyszülött fia, csak egy szentség van a világ felett, örök éltig való a szeretet. Ha kérnek tőled, ne kérdezd, hogy mennyit. Sosem mondd, hogy nem adok csak ennyit. Boldog ember, aki mindig adhat, jóságáért csak szeretetet kaphat. Csak egy szentség van a világ felett, örök éltig való a szeretet.
Köszönjük szépen a szavalatot. Énekeljük el fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt.